frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Regionális híreket hallanak itt, a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a hírszerkesztő, Domán Vivien. Adásunk tartalmából. Idén ünnepli fennállásának jubileumi 50. évét a Zempléni Rajztanárok Alkotóköre. Töretlenül működik immár fél évszázada a sárospataki Lórántfi Zsuzsanna hímzőműhely. Színes programokkal várják a családokat Miskolcon, a húsvéti kavalkádon. Ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! Idén ünnepli fennállásának jubileumi 50. évét a Zempléni Rajztanárok Alkotóköre. A közösség nyári táboraiból összeállt tárlatnak jó pár közeli helyi település adott már helyet. Legutóbb a sárospataki polgármesteri hivatal ügyfélterét díszítették az alkotások. A jeles évfordulóra egy emlékalbummal készül a közösség, amely képet ad majd a fél évszázados alkotóműhely munkájáról. Frimmerné Ignát Mariant, a közösség vezetőjét hallják.
A város igényli, szereti a társaságot. Nagyon sokszor volt már kiállításunk itthon is, de hogyha az Zempléni Rajztanárok Alkotóköre nyári táborát nem Patakon, hanem a megye bármelyik helységében rendezi, a nyári táborok után abban a helységben van kiállítás. Így került sor Telkibánya, Füzérradvány, Gönc. Aztán legutóbb 5 éven keresztül tartózkodtunk Bodrogolasziba. Nagyon kedves, kellemes hely volt, és mindenütt bemutatkoztotta az alkotókörünk. Viszont ez csak az egyik oldala az elfoglaltságunknak, a másik az, hogy 2 hetenként rendszeres találkozókat szervezünk a Művelődésháza és Könyvtára helységében. Ott van egy ilyen alkotótermünk, és bizony, nagy örömmel jönnek a kollégák, különösen ugye rajztanárok révén egy kikapcsolódás mindenkinek, hogy végre magának is festhet gyönyörű tájképeket, csendéleteket, attól függéppen, mert hát tájképre is gyönyörű szép patak, ugye, hogyha a hegykoszorún végignézünk, vagy pedig a Bodrogpartra megyünk, hát ugye ilyen helyszínek, mint a Vár és egyebek, nem sok helyen található. Tehát mindenütt megtaláljuk a magunk festeni valóját, és nagy-nagy örömünkre szolgál, hogy összejön a társaság, és idestovaj 50 éve összejön, és szeretettel jönnek, és örömmel jönnek a kollégák. Az alkotók szinte, hát nagy többségben rajztanárok. Tehát egy rajztanár mindenféle technikát ismer, és hát kinek-kinek hangulata szerint jelenik meg a képein, viszont vannak más foglalkozásúak is, akik szeretnek festeni, és jól érzik magukat köztünk, és segítséget kérnek tőlünk, esetleg szakmai tanácsot, amivel nagyon szívesen szolgálunk, hiszen tanárok vagyunk, rajztanárok. 50 éves az alkotókörünk, és egy nagy évfordulós albumot akarunk kiadni az 50 év történeteiből, eseményeiből, és emiatt kértük, hogy hozza be fotózásra mindenki azt a képét, amit az albumban szeretne megjelentetni. Így portréfotó és 2 képről fotó készült, ami majd belekerül ebbe az 50 éves albumba.
Töretlenül működik immár fél évszázada a sárospataki Lórántfi Zsuzsanna hímzőműhely, amely tavaly vármegyei értéktárdíjjal gazdagodott. A hagyományőrző közösség főként az úri hímzés technikáját ápolja, amelyet a református egyházi gyűjtemény anyaga alapján sajátítottak el, és azóta is elkötelezetten őriznek és adnak tovább. Koscsó Istvánnét, a csoport vezetőjét hallják.
A hímző műhely, mint díszítő művészeti szakkör alakult meg 1974-ben, tehát tavaly ünnepeltük az 50 éves jubileumunkat, és akkor még 60 tagot számlált, és a népi hímzésekkel foglalkoztak. Az egész ország területén megtalálható népi hímzések feldolgozásával Kerülő Jánosné Ilonka néni volt a vezetője akkor a szakkörnek. Én egy nehéz korszak után kerültem be a szakkörbe, mint szakköri tag, és tapasztaltam meg azt, hogy ott milyen igényes munka folyik. Mert már abban az időben is zsűriztették a munkáikat, és vitték kiállításokra, és kaptak díjat, megyei díjakat, és országos díjakat is. Úgyhogy nekem nagyon nagy szerencsém van, hogy ide kerülhettem, és amikor én elvégeztem a 2000-es évek elején a játszóházvezetői tanfolyamot, meg a kézigépi hímző szakoktatást, akkor utána vettem át a műhelyt, és 2009-ben vettük fel a Lóránffy Zsuzsanna hímző műhely nevet. Mégpedig azért, mert abban az időben kezdtek a különböző helységek, városok az értéktárak felállításával foglalkozni, és a helyi értékek felkutatásával. És hát általában ezek a hímzések, meg a kézműves dolgoknak a feltárásával indult, és itt Sárospatakon a mézes kalácsozás, illetve a kerámia volt az, ami a népi mesterségek körében ez még megtalálható volt akkor. Viszont hímzés kategóriában nem volt semmilyen népi hímzés, mert a város nagyon hamar polgárosodott, és itt már csak polgárosodott hímzések maradtak fenn. Mi ezért úgy döntöttünk, hogy mivel a Református Kollégium múzeumában nagyon sok, több száz régi 16., 17., 18. századi úrasztali terítőt őriznek, és az úri hímzés a legrégebbi magyar hímzések közé tartozik. Ezért úgy gondoltuk, hogy az úri hímzés hagyományát fogjuk folytatni. Ez ugyan 2004 környékén kezdődött, akkor még nem én voltam a szakkörvezető, de már átjártunk tájára a Hegyaljai Mesterek Népművészeti Egyesületébe, ahol Schneider Imréné, Éva néni már megkezdte ennek az anyagnak a felkutatását, feldolgozását és az öltéstechnikának a megismerését, és onnantól kezdve mi is ezt tűztük ki célul, hogy ezt a hímzést fogjuk folytatni.
Színes, egésznapos programokkal várják a családokat húsvét vasárnap Miskolc belvárosában, a Szent István téren megrendezett húsvéti kavalkádon. A 10 és 17 óra között zajló eseményen koncertek, táncbemutatók, bábszínház és bűvészműsor is szórakoztatja majd a közönséget, a nap zárásaként pedig László Evelinat koncertet. A kísérő programok között állatsimogató, kézműves foglalkozások, népi játszótér és gasztronómiai vásár is helyet kap. A gyermekeket külön húsvéti nyuszi kereső játék várja, ahol feladatok teljesítésével ajándékokat nyerhetnek. A nyuszi elmezben érkezők pedig meglepetésben is részesülnek, mondta el Tamás Krisztián, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzsere.
Április 5-én, vasárnap méghozzá, húsvét vasárnap várunk mindenkit a húsvéti kavalkádra, Miskolcra, a Szent István térre. Gyakorlatilag a programok egésznaposak, 10 és 17 óra között tartjuk őket. 10 órakor a Miskolci Tambura Banda kezd majd, úgyhogy ők már megalapozzák a jó hangulatot, aztán 11 órától az Aranytojás című művet adják elő a Mesélőbőrönd társulat, és utána délben a Zenita zenével az Ifjú Tehetségekért Alapítvány jön majd. Sokan ismerjük a Grand Dance Tánc és Sportegyesületet, fél egytől ők lépnek majd a Szent István tér deszkáira, de lesz itt bűvész show is, Szűcs Ádám bűvész jön majd 1 órakor, és locsolkodás a Matyó Tánc együttessel 14 órától, tehát húsvét vasárnap, az Agyagbanda jön délután 3-kor, és aki zárja ezt a nagy sikerű napot, vagy ezt a hihetetlen napot, László Evelin koncert jön majd 4 órától. A kiegészítő programok egészen 5 óráig várnak mindenkit. Itt lesz népi kézműves foglalkozás, barka állatsimogató, népi játszótér és óriás kifestő. Lesz mesterségek bemutatója és játszóházi foglalkozások a Fügedi Márta Népművészeti Egyesület közreműködésével és kézműves és gasztronómiai vásár. A húsvéti nyuszikereső játékról mondanék egy kicsit többet. A húsvéti nyuszikereső játék során a parkban elrejtett fából készült nyuszi figurákat kell megtalálniuk a gyerekeknek, majd a 6 állomáson egy-egy feladatot teljesítve szerezhetnek pecséteket. A begyűjtött pecsétekért kis ajándékokat kaphatnak, a nyuszi elmezben érkező gyerekek viszont egyből ajándékot kapnak. A programon való részvétel ingyenes, tehát mindenkit várunk húsvét vasárnap a húsvéti kavalkádra a Szent István térre.
Végül az időjárásról. Általában sok lesz felettünk a felhő. Záporok elsősorban az ország középső részén található összeáramlási vonal mentén alakulhatnak ki. Az északi északnyugati szél átmenetileg veszít erejéből. A hőmérséklet 5 és 10 fok között alakul. A derült szél csendes helyeken fagypont közelébe is leülhet a levegő. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. április 2-án. Búcsúzik a hírszerkesztő Domán Vivien. A műsor szerkesztésében munkatársaim voltak Koleszár Krisztián és Grunda János. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét Klész Beátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Kamu NAV oldalakkal támadnak a csalók, így kerülheti el az átverést. 7 jel, amiből felismerhető a NAV nevében érkező csalás. Megújul a Nagyeget-hegyi kilátó. Kiváló eredményt ért el egy nemzetközi karate versenyen Dobos Réka parasportoló. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. A NAV a napokban tájékoztatja ügyfeleit a gépjárműadó összegéről, valamint az SZIA bevallási tervezetek elérhetőségéről. A sokakat érintő időszakot azonban a csalók is kihasználják. Élethű kamu oldalakon igyekeznek bankkártya adatokat szerezni. Aki e-mailben vagy SMS-ben kap tájékoztatást túlfizetésről, vagy ha a NAV a kártya adatait kéri, az biztos átverés, ne kattintson rá. A részletekről dr. Paskúné Pivko Mónika, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves vármegyei kommunikációs referense tájékoztatja.
A Nemzeti Adó és Vámhivatal folyamatosan küldi az adósok tárhelyére a gépjárműadó határozatot. A csalók, az adathalászok ilyenkor aktivizálódni kezdenek ebben az időszakban, ugyanis a NAV arculatára megszólalásig hasonlító kamu felületeken próbálnak meg adatokat kicsalni. Fontos kiemelni, hogy a NAV tárhelyen keresztül vagy postai levélben kommunikál az adózókkal. Akik rendelkeznek DÁPOS vagy ügyfélkapu pluszos regisztrációval, a tárhelyükre küld üzenetet a hivatal. Azokkal pedig, akik még nem regisztráltak, papír alapon kommunikál, tehát postán feladott hivatalos levélben. Összegezve az eddigi adathalász próbálkozásokat, ha valaki gyanús e-mailt vagy SMS-t kap, akkor meg kell bizonyosodni az üzenetek valódiságáról. Ezek látszólag érkeznek csak a NAV-tól, ezért a következőkre szeretnénk felhívni a figyelmet. Az első és a legfontosabb, hogy a NAV soha nem küld e-mailben vagy SMS-ben semmilyen ügyintézésre mutató linket. A NAV nem küld e-mailben vagy SMS-ben adó visszatérítést. Fontos, hogy a NAV nem küld e-mailben vagy SMS-ben adótartozást vagy adószámla egyenleget. A NAV ügyintéző rendszereibe csak DÁP vagy ügyfélkapu plusz azonosítással lehet belépni. A csalók ezt nem tudják hitelesen lemásolni, így az áloldalak nem végeznek valódi azonosítást, nem küldenek kódot, és nem kérik a DÁP alkalmazás használatát, jellemzően csak tovább engednek. A kamu oldalak linkje mindig eltér a hivatalos oldalakétól. Erről könnyű meggyőződni, a NAV honlapjának elérhetősége a nav.gov.hu weboldal, ezen a felületen valamennyi NAV-os felület elérhető közvetlenül. Kiemelendő, hogy a csaló üzenetek gyakran hibás magyarsággal, helyesírási hibákkal vagy zavaros megfogalmazással készülnek. Ez is figyelmeztető jel lehet. A NAV honlapján, a nav.gov.hu oldalon külön menüpontban mutatjuk be a csaló e-maileket és SMS-eket. Érdemes ezeket is megnézni, ugyanis segíthetnek az adathalász próbálkozások felismerésében. Ha valaki tehát gyanús levelet kap, ami akár hasonlít is egy általa ismert NAV-os oldalra, ezeket a szempontokat érdemes megvizsgálni, így kiszűrhető az átverés. Intézze adóügyeit is körültekintően, mindig ellenőrizze, milyen linkre kattint.
A belgiumi Pelt adott otthont a 12th Open Belgium First Karate Globál nemzetközi megmérettetésnek, ahol kiváló eredményt ért el Dobos Réka. A magyar parasportoló katában aranyérmet, míg kumitében ezüstérmet szerzett. Réka szerint a siker mögött rengeteg munka, kitartás és alázat áll, de úgy véli, mindig van hová fejlődni. A részletekről a díjazott a tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
Adjál már nekünk egy képet erről, amikor kint voltál, hogy milyen érzések kavarogtak benned. Hogyan érintett, hogyan készültél erre?
Hát egy versenyfelkészülés sose zökkenőmentes. Nyilván a egész verseny kapcsolatban ugye vegyes érzelmeim vannak, meg a felkészülés során, de nyilván igyekszek mindig a 110%-ot kihozni magamból, mert is sose elégszek meg kevesebben. Hát a versenyfelkészülés számomra ugye az utóbbi 3 hét verseny előtt sajnos edzőnélkül kellett töltenem, mert elfoglaltsága volt, de ki lett adva, hogy mit kell itthon elvégeznem, és én azt megcsináltam tuklaniszor. Mellette ugye én járok gyógytornára is, illetve én is edzek itthon, ugye mind karatét, mind erőlépjegyzést, úgyhogy elég összetett általában az edzések. Viszont ami megnehezítette a felkészülésemet, hogy ugye most irattam fel az új aktív kerekesszékemet, mert ezt 6 év után irathatunk ugye újat, és én bíztam benne, hogy abba tudok kimenni versenyezni. Viszont kipróbálás alatt, meg ahogy ugye próbáltam nyilván betörni, meg megszokni, kiderült, hogy csapágy, és így vissza kell vinnem szervizbe, úgyhogy a régi székemmel kellett versenyeznem, ami persze már elég öreg és recseg ropog, úgyhogy imádkoztam, hogy kibírja a repülőutat, mert sokszor dobálják sajnos a széket, mikor berakják ugye a reptérbe, és biztam benne, hogy épségbe kiér a székem, ugye a lábaim mondhatni kiútnak Belgiumba, illetve ugye a versenyfelkészüléshez még hozzátartozik, vagy inkább a kimenetelhez, hogy ugye, ahogy nekem van egy autoimmun betegségem, ami a sztémia gravis, az ugye az izmaimat gyengíti, ugye mi így egy nappal hamarabb megyünk ki külföldre mindig, ha verseny van. Mert a többiek úgy érkeztek, hogy pénteken, és ugye szombaton volt a verseny, mi meg már ugye csütörtökön kiutaztunk, hogy az izmaim tudjanak ugye regenerálódni, illetve ugye tudjak teljesíteni következő nap.
Mesélj már erről az arany és ezüstéremről.
Hát ugye Kata és Kümit a számban indultam, ugye tudni kell, hogy a Kata ugye a forma gyakorlat, ugye én egyedül vagyok bent a küzdőtéren. Most az én kategóriámban jelenleg 5-en voltak. Az aranyé viszont a belgiumi ellenfelemmel mentem Belgiumba, nyilván ezért nehezebb is volt. Izgultam nagyon, hogy meg lesz-e az aranyérem, hisz nagyon oda tettem magam, verseny előtt mindig felrakom a fülesem és elmélyülök. Így a saját gondolataimból, hogy át tudjak szellemülni a Katára, amikor majd kezdődik a számom, és hát nem nagyon mertem kinézni a bírókra, amikor ugye pontoztak engem, mert ugye még azt is nézik a végén, ugye, hogy mennyire vagyunk határozottak, és vagyunk még benne ott a gyakorlatban, úgyhogy végén meglepő módon sikerült elsőnek lennem. Reméltem, hogy első leszek, de nagyon-nagyon sok munka volt benne, és nem volt egy egyszerű ellenfelem.
Hármas összefogással mintegy 60 millió forintból újul meg a Nagyeget-hegyi kilátó várhatóan még idén őszre. A projekttel együtt egy tanösvény is indul az Apollo repülőtérrel szemben lévő oldaltól fel a hegyre, egészen a kilátóig. A beruházásról Dobre Kecsmár Csabát, az Egererdő ZRT vezérigazgatóját hallják.
A tanösvény az a város toposztó pluszos pályázatának a keretében valósul meg. Az Egererdő ZRT a most bejelentett pályázat keretében az Eget-hegyi kilátónak és a környezet a megújítását. Vállalta ebben a projektben hármas összefogás rajzolódik ki. Egyrészt 40 millió forint támogatás összeggel támogatta a projektet Magyarország kormánya az aktív és ökoturisztikai fejlesztési központon keresztül. 13 millió forint önrészt vállalt Eger megyei jogú városa, és ugyanilyen nagyságrendben vállaltunk önrészt mi az Egererdő ZRT, és összességében egy 65 millió forintos forrás áll rendelkezésre a kilátó felújítására, illetve a környezetének a rendbetételére.
Elhangzott itt, hogy nagyjából mikorra tervezik az átadást, legrosszabb esetben jövő július, de legjobb esetben akár idén ősszel, igaz?
Így van, ahogy a sajtótájékoztatón is elhangzott, a támogató okiratban mi jövő június 30-at vállaltunk befejezési határidőként. Ugyanakkor a terveken dolgozó tervezők becslései szerint, hogyha igazak azok a jelenlegi még feltételezések, hiszen még nincsenek a kezünkben a részletes kiviteli tervek, hogy a megtervezett, illetve megálmodott műszaki tartalom nem kell, hogy egy nagyon részletes engedélyezési és engedélyeztetési procedúrán átessen, illetve a műszaki tartalom várható költségei nem fogják elérni az Európai Uniós közbeszerzési határokat. Hogyha itt ezeket az időket meg tudjuk spórolni, akkor valóban akár még idén is átadható lehet a kilátó.
Kora esti hírmondó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Egyházi híreket hallanak. A hírszerkesztő Domán Vivien. Nagy csütörtökkel megkezdődött a Szent Háromnap. Ezzel a nappal kezdődik Jézus értünk vállalt szenvedése. Nagy csütörtökön délelőtt krizmaszentelési miséket tartottak a püspöki székesegyházakban. Nagy csütörtök esti liturgiájában az utolsó vacsora felidézésével az eukarisztia alapítására emlékezünk, amikor Jézus maga köré gyűjtötte tanítványait. A szentírási olvasmányok felidézik az egyiptomi kivonulás éjszakáját, amikor az angyal megkímélte az izraeliták házait, mert a bárány vérével megjelölték az ajtófélfákat. A húsvéti lakoma áldozati báránya Krisztus előképe, saját testét adja értünk, vére pedig megszabadít a bűntől, az örök haláltól. Ternyák Csaba egriesek mutatott be Szent Misét az Egri Bazilikában nagy csütörtökön este. Homíliájában a Szent Misében az átváltoztatás előtti imádságról elmélkedett. Az eukarisztia révén mi is belépünk Jézus örök jelenébe, abba a mába, amelyet az ő jelenléte hoz létre. Eukarisztikus imádságunk az Úr kezeire és szemeire irányítja figyelmünket. Azokra a kezekre tekintünk, amelyekkel oly sok embert meggyógyított, amelyekkel megáldotta a gyermekeket, amelyeket kitárt az emberek felé. Ezek azok a kezek, amelyeket odaszegeztek a keresztre, és amelyek örökre magukon viselik a szenvedés stigmáit. Majd az imádság arra tanít bennünket, emeljük fel tekintetünket, és szakadjunk el ennek a világnak a dolgaitól, hogy az imádságban egyedül csak Istenre figyeljünk. Imádkozzunk, hogy szemeinken keresztül ne lépjen be életünkbe a rossz, hogy ne tudjon megrontani és bepiszkítani bennünket, fogalmazott a főpásztor. Ezután a kenyértörés pillanatáról elmélkedett, majd az átváltoztatásról. Ez az átváltoztatás csak a kezdet, az egész világ átváltoztatásának a kezdete. Azért, hogy az új teremtésben az egész világ a feltámadás világa, Isten világa legyen. Végül a vacsora után Jézus megmossa tanítványai lábát, példát adva ezzel, hogy ők is így tegyenek, nyilván szimbolikusan. Ternyákérsek hozzáfűzte, vele való közösségünk csak akkor lesz teljes, ha a Krisztus testével való megerősítés, caritassa, tevékeny szeretetté válik bennünk a hétköznapokban. Arra, amit a lábmosás jelképes gesztusa jelent, hogy mi is készen állunk egymás szolgálatára. Zárta gondolatait az egriesek. A szentbeszédet követően, a tanítás szavait megerősítve, Jézus szolgáló szeretetét felidézve, 12 ember lábát mosta meg Ternyák Csaba egriesek, az esti szertartásban. A Szent Mise végén minden díszt eltávolítottak az oltárról, emlékeztetve arra, hogy Jézust megfosztották ruháitól. Az oltári szentséget a mellékoltárhoz vitték, Jézus elfogatását, elhurcolását kifejezve. Az Egri Bazilikában nagy csütörtökön délelőtt a főpásztor krizma szentelési misét vezetett, mely alkalommal az egyházmegye lelkipásztorai megújították papi ígéreteiket. A Szent Mise kezdetén a főpásztor külön köszöntötte a bérmálkozásra készülő fiatalokat és az őket elkísérő lelkipásztorokat és hitoktatókat. Homíliájában ternyákérsek arra emlékeztetett, Jézus küldetése ma is folytatódik az egyházban. Kiemelte, hogy a szentségek nem csupán jelképek, hanem olyan hatékony jelek, amelyek által a Szentlélek valóban működik és kegyelmet közvetít a hívek számára. Szent Lukács evangéliuma felidézte, amikor Jézus a zsinagógában Izajás próféta jövendőlését olvasta fel, mely eljövetelére vonatkozik. Az Úr lelke van rajtam, ő kent fel engem, s azt mondja, ma beteljesedett az írás. Ez az írás ma a papság által válik jelenvalóvá azokban a közösségekben, ahol szolgálnak. Nagy csütörtökön különösen aktuális ez a jelenet, hiszen ezen a napon van a papság és az eukarisztia alapításának ünnepe. A papokat a püspök felkente, így lettek Krisztus küldöttei, s a mai szentmisében szentelik meg a szertartásokhoz szükséges krizmát.
A Szentléleknek köszönhetjük ezt a kapcsolatot, amely az egyes szentségek között fennáll, és akiről Izaiás beszélt, hiszen pünköstkor az ő eljövetele hozta létre, alapította meg az egyházat, az ős szentséget, amely által a szentségeken keresztül kiárad ránk a kegyelem. Minden a Szentléleknek a műve az egyházban. Ezért szentelünk olajokat minden nagy csütörtökön, a püspöki székes egyházakban, mert általuk évről évre megújul az egyház. A Szentlélek teszi hatékonnyá azokat az egyszerű jeleket, amelyeket a szentségekben látunk. Nagyon egyszerű, hétköznapi jelek ezek. A szentségek azért hatékony jelek, mert nem csak jelzik, hanem meg is valósítják azonnal azt, amit jeleznek.
Ternyák Csaba érsek hangsúlyozta, a keresztség által minden hívő részesedik Krisztus királyi papságában, ugyanakkor egyesek különleges meghívást kapnak a szolgálati papságra. A bérmálkozásra készülő fiatalokat arra bátorította, hogy nyitott szívvel fogadják a Szentlélek ajándékait, és merjenek válaszolni Isten személyes hívására. Az érsek elmondta, az evangéliumot felolvasó diakónus rövidesen a papok sorába kerül, másik két testvér pedig diakónus lesz, mindhárman a Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szeminárium növendékei. A főpásztor ezután a papsághoz szólt, úgy fogalmazott: adjunk hálát, hogy az Úr minden botlásunk ellenére meghívott papjai közé, ránk bízta az igehirdetés és az eukarisztia szolgálatát. Jézus Krisztus általunk lesz ennek a nemzedéknek is kortársa, mekkora bizalom, mekkora felelősség és kegyelem ez számunkra. Az érsek ezt követően felidézte 14. Leó pápa papokért szóló imádságát. Ezután újították meg papi ígéretüket a jelenlévő lelkipásztorok. Ezt követően a diakónusok az érsek elé vitték az olajjal töltött edényeket, s következett a keresztelendők, a betegek olajának és a Szent Krizmának a megáldása. A Szent Misén zenei szolgálatot végzett az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem Scuola Cantorum kórusa és Kubik Tamás orgonaművész, vezényelt Schmidmeister Szilvia. Nagypénteken 15 órától lesz az Úr szenvedésének ünneplése, ahol zenei szolgálatot végez az Egri fiúk kórus. Ezt megelőzően 14 óra 30 perctől Jeremiás síralmaira várják a híveket. A húsvéti vigília szertartása feltámadási körmenettel nagy szombaton, április 4-én 20 órától lesz, ahol a zenei szolgálatot a Szent Mihály kórus végzi. Húsvét vasárnap az érseki szentmise 10 órától kezdődik. Zenei szolgálatot végeznek Pap Nikoletta, Bakos Kornélia, Honinger László és Jekül László énekművészek, valamint Kubik Tamás orgonaművész. A szertartásokat élőben közvetíti a Szent István Rádió. Sebei szereztek számotokra gyógyulást mottóval, nagypénteki keresztútra várják az Egri várba a kedves híveket 2026. április 3-án. A hagyományokhoz híven az indulás a fájdalmas anyatemplomtól, 19 óra 30 perctől lesz. Nagy szeretettel hívnak és várnak minden érteklődőt. Lőrinciben a hagyományos városi keresztutat az idén is nagypénteken tartják. A menet április 3-án, nagypénteken reggel 7 órakor indul a városi templomnál lévő kereszttől. Aki nem tudja vállalni a teljes szakaszt, lehetőség van rövidebb útvonalon történő csatlakozásra is. A résztvevők szeretettel várnak mindenkit, hogy elmélkedjenek Jézus szenvedéséről, hiszen mindannyian elmondhatjuk a zenés darab címét, hogy értem is meghaltak kereszten, invitálja a híveket Széles László atya. A 8. élő keresztút lesz Ecséden április 3-án nagypénteken délben a világ békéjéért. Indulása a Mindenszentek római katolikus templomtól lesz, és a településen keresztül a Szentkút völgye boldogasszony kápolnáig tart a menet. A szervezők a Szent Laposi Szűzanya Kápolna Alapítvány és az Ecsédi Egyházközség. A nagybőjti lelkinapot az Egri Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum gimnázium és kollégium diákjainak Nagyszerdán tartották meg. Az Egri Bazilikában Cibere Zsolt az iskola lelki vezetője mutatott be szentmisét. Utána osztályonként interaktív foglalkozáson vettek részt a diákok, majd Lóci Tamás, az Egri Érseki Papnevelő Intézet spirituálisának vezetésével keresztutat imádkozott az iskola közössége. A programon Sinkovics Andrea kolléganőm kérdezte.
Úgy fogalmaztál, hogy ahhoz, hogy feltámadás legyen, ahhoz, hogy húsvét legyen, ugye kell a nagypéntek, kell a halál, Jézus szenvedése is kell. Mi szerinted ennek a nagy hétnek, hát illetve már húsvétnak az üzenete?
Én évek óta ezt érzem, hogy erre kapok meghívást az Úrtól, hogy arra bátorítsam az embereket, hogy ne csak a húsvétkor érkezzenek meg a húsvétra. Tehát azt, hogy valaki magára erőltesse húsvét vasárnap, hogy valamiért örülni kell, az úgy nem fog menni, ha előtte a nagy csütörtök, nagy péntek, nagy szombat valóságát nem tartotta meg ez az illető, nem ment Jézussal együtt. És ez jelenti azt elsősorban, ha a liturgián részt tud venni, de ha azt esetleg nem, legalább tudja, hogy ezeken a napokon mi történt Krisztussal. Tehát, hogy csak mélység fölött van magasság. Nem várható el, hogy valaki azonosuljon az üzenettel, akkor tudok valakivel együtt örülni, ha vele együtt vagyok a bajban is.
A lelki napon az iskola tornatermében a diákok és a tanárok közösen imádkozták a keresztutat. A 14 stáció elmélkedését diákok olvasták fel, akik egy-egy mécsest is meggyújtottak, amit a feszület mellé helyeztek el. Horváth Hanna, 11. B, Balog Nóra, 12. C és Szendrei Márton, 11. A osztályos diákokkal beszélgettünk.
A keresztút állomásai közül rátok melyik volt a legnagyobb hatással?
Az egész keresztút egy hatalmas élmény volt, mert az egész iskolával együtt közösen elmélkedni, és különösen tetszettek a rajzok, ha jól emlékszem, Simon András rajzai. Volt a rajz, a zene, meg az elmélkedések, a szövegek, és mindezek által sokkal jobban átéltem az állomásokat, az eseményeket, és talán a harmadik állomás, amikor Jézus először esik el a kereszttel, ott volt ez az elmélkedés, amin különösen is sokat elidőztem, hogy akár ilyen apró csúfolódások, apró bántások mennyire földbe sújthatják a másik embert is. Mennyire gyakori manapság is, hogy például egy tanórán a tanárt, hogy kinevetjük, hogyha valamit hibázik, vagy nem úgy mondja el, vagy nem értjük meg, és hogy ez milyen sebeket tud okozni a másikban.
Az én állomásom a 11. állomás volt, én rám ez hatott a legjobban, hiszen én otthon is tudtam ezen elmélkedni. Tényleg észre sem vesszük, hogy akár meglepődésből vagy viccből is szánkra vesszük az Úrnak a nevét, és ez bűn, hiszen benne van a 10 parancsolatban, ezzel mindenféleképpen javítanunk kell. Nekem az ide tartozó kép is nagyon tetszett, meg a zene részlet is, hiszen itt egy kicsit, én úgy éreztem, hogy kicsit komolyabbra vette a hangot a zene, és pont illett az én állomásomhoz.
Igen, ez a Mel Gibson Passió című filmjéből voltak a zenék, és ugye a 11. állomás, amikor Jézust keresztre feszítik, ugye akkor ehhez az állomáshoz kapcsolódott ez a, hát hogy figyeljünk a szavainkra, ugye az Úr nevét hiába ne vegyük a szánkra.
Nehéz egyet kiemelnem, mivel nekem a programok közül ez tetszett a leginkább, így közösen a keresztút végigjárása. Amit így ki tudnék emelni, az igazából, hát nekem is talán a 11. állomás lenne, hogy tényleg hányszor hagyják el olyan szavak a szánkat így, akár indulatból, akár bármi más kiváltja ezeket, vagy nem is észre se vesszük szinte, de hogy ezekkel mégis mennyire meg tudjuk bántani Istent. És még talán ami a 10. állomásnak a szavai maradtak meg bennem, hogy tényleg nem nagyon szeretnek erről beszélni, így a gyerekek sem, de hogy ez tényleg jelen van szerintem a fiatalok életébe. Hát így a vágyakkal való ilyen összefüggésekre, ugye sokan nem tudják kezelni, és hogy erről igen, nagyon jónak tartottam, hogy ezt is beleírták a keresztútba.
Eredményesen zárult a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által meghirdetett és a Katolikus Caritas által koordinált Tartós Szeretet elnevezésű nagyböjti élelmiszergyűjtés. Az országos összefogásnak köszönhetően több mint 87 tonna élelmiszer és 4 millió forintnyi pénzadomány gyűlt össze. Így több mint 10 000 nélkülöző család kaphat segítséget a húsvéti ünnepek előtt. A március 15-e és 22-e között meghirdetett segélyakció során a plébániákra, gyűjtőpontokra és az áruházi gyűjtések helyszíneire lisztet, rist, száraz tésztát, olajat, konzerveket, instant leveseket és más tartós élelmiszereket hoztak az adományozók. Sokan online felajánlással és a 1356-os adományvonal hívásával is csatlakoztak a kezdeményezéshez. Húsvéti zenei áhítat lesz az egerfelnémeti palermói Szent Rozália templomban április 11-én szombaton 18 órától a templom 130 éves Rieger zongoráján. Közreműködnek Schmidmeister Szilvia, Faludi Zsuzsanna és Számel Bálint, valamint Kubik Tamás, az Egri Bazilika orgonaművész karnagya. A templom orgonáját 1896. április 5-én szólaltatták meg először a húsvét vasárnapi nagymisén. A hangszer 130 éves évfordulóját április 11-én szombaton 18 órától zenei áhítattal ünneplik meg. Szeretettel várnak mindenkit. Nyitott gyógyító alkalom és tűz és fény dicsőítő szentségimádás lesz a Corettumen Christi közösség szervezésében Egerben, a Minorita templomban április 18-án 15 és 18 óra között. Ezután 18 órától szent mise kezdődik majd. Lelki gyakorlatot tart Margarita nővér és Manfred Huber atya Füzérradványban, a Szent Eduárd római katolikus templomban április 22-e és 26-a között. A szerdától vasárnapig tartó program mottója: bármit kértek hittel az imádságban, megkapjátok. Jelentkezési határidő április 20-a. Kedves hallgatóink, az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreinket hallották.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Domán Vivien és Fekete Gábor, a szerkesztőt Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb, jövő héten kedden várjuk Önöket. Viszont hallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották. Rádió sportja.
Hamarosan indul a salakmotoros szezon Debrecenben. Akár a korábbi nevezési rekord is megdőlhet a 8. alkalommal rajtoló Kassa-Miskolc nemzetközi ultramaratonon. Tavaszi lovassági kiképzést tartott a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség a Gömöri Lovas és Népi Hagyományőrző Egyesülettel. Rövidesen elkezdődik az Ózdi Városi Stadion bizonyos részeinek rekonstrukciója. Ennyi Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Hamarosan indul a salakmotoros szezon Debrecenben. A tavalyi szezon augusztus 20-án az 50. Debrecen nagy díjjal ért véget. Idén az április 4-i Húsvét Kupa csapatversenye után május 1-én folytatódik a szezon az U24-es Európa Kupa döntőjével. Júniusban az U19-es Európa-bajnokság erődöntőjét, míg augusztusban az 51. Debrecen nagydíjat rendezik meg a Perényi Pál stadionban. Az idény októberben a meghívásos nemzetközi viadallal zárul. Akár a korábbi nevezési rekord is megdőlhet a 8. alkalommal rajtoló Kassa-Miskolc nemzetközi ultramaratonon. A technikai részletekről és a felkészülés állásáról Deák Bárdos Mihályt, a szervezőbizottság elnökét hallják.
Idén a 8. alkalommal lesz megrendezve, idén egy kis változtatás van az útvonalban. Ugye egyrészt Kassáról máshonnan indul a rajt, mert ott is olyan felújítási munkálatok vannak, illetve a szintén felújítási és útépítési munkálatok mögött most ki kell hagynunk a Gönc-Telkibánya, valamint az Abaúj Szántó felső dobszak közötti szakaszt. Ezért ugye bekerül a programba Encs, illetve Kiskinizs, és Kiskinizsről vezet az út Szikszóra, és utána Szikszótól már változatlan, tehát Szikszótól Sajóvámos, illetve Miskolc-Szent István tér a befutó útvonal. A Városház téren lesz a Miskolcon a cél. Ez azért is fontos, mert ilyenkor sokkal több feladat hárul a szervezőkre, ugye mert hogyha egy rajtvárosnál ott elindulnak a futók, aztán körülbelül fél óra múlva már nincsenek is Miskolcon, de amikor a célállomás van az adott városban, akkor az sokkal nagyobb szervezési munkát igényel, mert ugye sokkal több ideig vannak itt, stb. A díjátadást meg kell szervezni, elég hosszú szokott lenni ugye a ceremóniák, rengeteg kategória van, és ez jelent egy kicsit nehézséget, de szerintem meg fogjuk ezt is oldani, úgyhogy eddig is megoldottuk, ezután is meg fogjuk oldani. Mindenképpen ugye legfőbb támogató a kassai, illetve a miskolci önkormányzat, illetve a kassai maratonklub, a miskolci maratonklub, valamint a borsodvármegyei, kassai rendőrkapitányság, Magyar Út Közelő ZRT, miskolci kulturális központ, önkormányzati rendészetet sorolhatnám, illetve külsősként becsatlakozik a tiszaújvárosi triatlon klub, akik technikai eszközökkel és versenybírókkal segítik ugye a versenyt, és ugyanezt teszik meg a miskolci road cycling országúti, illetve mountain bike kerékpárosai, akik magyar oldalon kísérik a mezőnyt, ugyanez a szlovák oldalon pedig a Kassai Maraton Klub szervezésében valósul meg, úgyhogy ez nagyon sok szervezői munkát, illetve nagyon nagy összefogást igényel, és én azért is emeltem ki a sajtótájékoztatónál az összefogás erejét, mert ugye 2019-ben lett újjászervezve ez a Kassa-Miskolc Maraton, és mindenkinek a támogatása, illetve segítsége kell ahhoz, hogy ezt egy ilyen színvonalon meg tudjuk rendezni. Idén már több mint 700 versenyző jelentkezett, és bízunk abban, hogy a nevezés lezártájáig ez a szám eléri az ezret, és ez egy részvételi csúcs lenne, mert ugye tavaly 800 fölött volt az induló szám, most bízunk benne, hogy ez több lesz. Arra viszont szeretném felhívni a figyelmet, hogy a helyszínen nevezés nincs, tehát a Miskolci Maraton Klubnak az oldalán, aki szeretne indulni, az mindenképpen jelentkezzen be. Nem kell egyénibe, van 5 és 10 tagú váltó is, tehát aki érdeklődik az esemény iránt, mindenképpen ajánlom, hogy a Miskolci Maraton Klub oldalát keresse fel, és ott meg tudja a további részleteket, illetve információkat a versennyel kapcsolatban. Mindenképpen meg kell említeni a magyar hosszú távfutás legendáját, Bogár Jánost, aki a DVTK színeiben versenyzik, tudomásom szerint, és ugye ő volt 100 kilométeren Európa-bajnok, Spartatlon győztes, tehát ő tényleg egy igazi legenda, illetve volt Budapest-Bécs szupermaraton győztese, tehát ő az, aki igaz 66 éves már, de azért őt azért meg kell említeni, illetve szintén nevezett a sajóvámosi Sánta Norbert, aki tavaly bronzérmes volt a Kassa Miskolcon, úgyhogy én mindenképpen örülök annak, hogy nem csak miskolciak, hanem a megyéből olyan futók is jönnek, akikre érdemes felnézni, illetve a végén pedig számíthatnak a jó helyezésre, illetve bízunk benne, hogy a dobogós helyezésekre is, mert ugye itt azért van a két város között egy kis rivalizálás is, hogy kinek mennyivel több díjat tudunk átadni, ki mennyi díjat ad át, és ugye az alapján kell majd összeállítanunk nekünk a díjátadónak a nézőrát is, hogy ilyenkor az szokott lenni, hogy a saját versenyzőnek a saját önkormányzat vagy a saját képviselet adja át a díjat.
Tavaszi lovassági kiképzést tartott a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség, a Gömöri Lovas és Népi Hagyományőrző Egyesülettel, mely szervezetek már hosszú idő óta kiváló kapcsolatot ápolnak az állami ménesgazdasággal. Barta Lászlót, a Gömöri Lovas és Népi Hagyományőrző Egyesület huszárőrnagyát hallják.
Az ország kelet és nyugati részén is csinálunk két-két képzést, hogy ugye otthon a saját közegükbe, a saját egyesületén belül tud mindenki gyakorolni a lovaival, és teljesen másképp viselkednek a lovak, mikor a saját barátaik közt vannak, mint mikor van egy ilyen összevont gyakorlás, és akkor ilyenkor azért általában kicsit behúzzák egymást, és a tavaszi képzésnek azért van nagy jelentősége, mert nem sokára kezdődnek ugye a március 15-éhez kapcsolódó ünnepségek, megmozdulások, és akkor ez egy nagyon jó lehetőség az idősebb, rutinosabb lovaknak a továbbfejlesztésére, a fiatal csikók számára pedig Isten igazából ez elengedhetetlen.
Az természetes volt, hogy a kiképzést a Lipicai Lovasközpont Fedeles lovardájában valósítják meg. Az ország több pontjáról, illetve a határon túlról is érkeztek lovasok. A bemelegítő pályán különböző ügyességi feladatokat teljesítettek a résztvevők, miközben két tapasztalt lovasoktató segítette a munkát. A Gömöri Lovas és Népi Hagyományőrző Egyesület tagjai évek óta együtt dolgoznak Vitéz Györfi Villám András oktatóval. Most őt hallják.
Ilyenkor a lovasoknak és a lovaknak az összerendezett mozgását, az együttmozgását, a külön a technikai elemeket is, a kiképzési technikai elemeket vesszük sorra, ezeket csoportban is és egyenként is igyekszünk korrigálni, javítani, csiszolgatni, és utána pedig csoportos lovaglásban is ezeket érvényesíteni. Itt az alaki gyakorlatok, a szálfegyver használat és a szabja használat, a fegyelmezettség, az együttmozgás, az együttműködés és természetesen a biztonsági szabályok betartása, ezek a fő szempontok.
A gyakorlás során nagy hangsúlyt kapott az összhang a lovas és a ló között, hiszen a huszár hagyományőrzésben a fegyelmezett, jól képzett ló éppen olyan fontos, mint a felkészült lovas. A fiatal állatokat fokozatosan szoktatták hozzá a feladatokhoz, hogy később ők is részt vehessenek a rendezvényeken. Tóth Danát, a Gömöri Lovas és Népi Hagyományőrző Egyesület hagyományőrzőjét hallják.
Minden évben itt vagyok ezeken a rendezvényeken, szerintem nagyon jó csapatépítés szempontjából is, illetve a lovak gazdái ugye ezt munka mellett csinálják, és akkor ugye nem mindig van rájuk idejük, és akkor ez a csapatépítés a lovaknak is egy fejlődés, a lovasoknak is, mindig vannak meghívott edzők, szóval ez szerintem mindenkinek egy nagyon jó alkalom a fejlődésre, az együttlétre, a szórakozásra, szóval én minden évben nagyon várom.
Rövidesen elkezdődik az Ózdi Városi Stadion bizonyos részeinek rekonstrukciója, ugyanis a létesítmény használója, az MB3-as helyi csapat, az Ózd Sajóvölgye működtetője, a Sajóvölgye Focisuli Kft. 300 millió forintos állami támogatást nyert el a stadion felújítás első ütemére. Mindezt Csúszda Gábor, országgyűlési képviselő jelentette be a napokban Ózdon.
A jelenlegi kormányzatnak, a Fidesz-KDNP-nek kiemelt területe a sportélet fejlesztése. A napokban tudtunk beszámolni Ózd vonatkozásában egy jó hírről, hiszen Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár úr döntésének köszönhetően 300 millió forintból tudjuk első ütemben fejleszteni az ózdi sportlétesítményünket. Ez fontos több szempontból is, hiszen az ózdi sportéletnek rendkívül gazdag múltja van, és nekünk ebből kötelességünk és felelősségünk, hogy valamit visszaadjunk nem csak a jelennek, hanem a jövőnek is, és másrészt feljutottunk az MB3-ba, amely kihívások elé állít minket, hogy fejlesztenünk kell a sportlétesítményt, ennek a megvalósítása fog tudni most megkezdődni a tavasszal. rendkívül fontos az utánpótlás sportnevelés, hiszen nem csak élsportolókat kell, hogy neveljünk, hanem lehetőséget kell biztosítanunk a fiataloknak, a gyermekeknek arra, hogy mozogni tudjanak, hogy már gyermekkorban sajátítsák az egészséges életmódot, és erre a sport az egyik legjobb lehetőség. Másrészt kiugrási lehetőséget is jelent a fiataloknak, hiszen rengeteg fiatal ebben találja meg a boldogulását, és én rendkívül büszke vagyok arra, hogy ez a munka itt folyik a Sajó Völgye focisulinál, és hogy most már Ózd és Putnok együttműködésében tud ez megvalósulni. Ha ez a kormány marad, akkor biztosan támogatásra számíthatnak továbbra is a sportélet szereplői, hiszen ahogyan már mondtam korábban is, nem csak a versenysport, hanem az utánpótlás sportnevelés is egy kiemelt célterülete a mostani kormányzatnak, hiszen ez az egyik biztosíték arra, hogy a gyermekeket egészséges életmódra tudjuk nevelni.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!